Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyántól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennállva dicsérjük Urunkat, Istenünket a 8. Zsoltárnak az első versével. 8. Zsoltár első versét fennállva énekeljük, így kezdődik: Ó felséges Úr, mi kegyes Istenünk! Helyünket elfoglalva folytassuk tovább Isten dicsőítését, nevének segítségül hívásával énekeljük az első Zsoltárt, végig. Az első Zsoltárnak énekeljük mind a 4 versét. A 4. vers kezdeténél a gyermekek, a gyermek Isten tiszteletre fognak lemenni. Kérem, hogy figyeljenek. Az első Zsoltár első verse így kezdődik. Aki nem jár hitlenek tanácsán. Ami segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Keresztény testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét, ahogyan megírva találjuk ezen a vasárnapon Esdrás könyvéből, Esdrás könyvének a 7. részében, a 11. verstől kezdve. A gyülekezet ezt a kicsit hosszabb igeszakaszt figyelemmel leülve hallgassa végig. Esdrás könyve 7. részében a 11. verssel kezdődően ezt olvassuk. Ez annak a levélnek a szövege, amelyet Artasasztá király adott Esdrásnak, az írástudó papnak, aki írástudó volt, jártas az Úr parancsolatainak az igéiben és rendelkezéseiben, amelyeket Izraelnek adott. Artasasztá, a királyok királya, Esdrás papnak, aki a menny Istene törvényében tökéletesen jártas írástudó. Parancsot adok, hogy mindenki, aki országomból önként el akar menni Jeruzsálembe, Izrael népe papjai és lévitái közül, az veled mehet. Mivel a te király és a 7 tanácsosának a kiküldöttje vagy, vizsgáld meg Judát és Jeruzsálemet Istened törvénye szerint, amely a kezedben van. És vidd el azt az ezüstöt és aranyat, amelyet a király és tanácsosai önként ajándékoznak Izrael Istenének, akinek a hajléka Jeruzsálemben van. Továbbá mindazt az ezüstöt és aranyat, amelyet Babilónia tartományaiban kapsz, a nép és a papok önkéntes ajándékével együtt, amit önként ajándékoznak Istenük házának, amely Jeruzsálemben van. Ezért vásárolj gondosan ezen a pénzen bikákat, kosokat és bárányokat, meg a hozzájuk tartozó étel és ital áldozatokhoz valót, és mutasd be azokat Istenetek házának az oltárán Jeruzsálemben. A megmaradó ezüsttel és arannyal pedig azt tegyétek, amit Istenetek akarata szerint jónak láttok megtenni, te és atyád fiai. Az edényeket pedig, amelyeket átadnak neked Istened házának a használatára, add át Isten előtt Jeruzsálemben. Istenednek házának egyéb szükségletét pedig, amelyet még fedeznek kell, fedezd a király kincstárából. Én, Artasasztá király, parancsot adok minden kincstárnoknak a folyamon túl, mindezt pontosan teljesítsétek, amit kér tőletek Esdrás pap, aki a menny Istene törvényében jártas írástudó. Ezüstöt 100 talentumig, buzát 100 kórig, bort 100 batig, olajat 100 batig, sőt, sót pedig akármennyit. Mindent pontosan teljesíteni kell a mennyistene parancsából, a mennyisteni házának javára, hogy meg ne haragudjék a királynak és fiainak az országára. Tudatjuk még veletek, hogy a papokra, lévitákra, énekesekre, kapuőrökre, templomszolgákra és az Isten háza munkásaira senkinek se legyen szabad adót, beszolgáltatást vagy vámot kivetni. Te pedig, Esdrás, Istenednek benned levő bölcsessége szerint rendelj ítélőbírákat, hogy ítélkezzenek az egész folyamon túli népen, mindazokon, akik ismerik Istened törvényeit. Aki pedig nem ismeri, azt tanítsátok meg rá. Mindazokra, akik nem teljesítik Istened törvényét és a király törvényét, pontosan szabják ki az ítéletet, vagy halált, vagy számüzetést, vagy pénzbüntetést, vagy börtönt. Áldott az Úr, őseink Istene, aki arra indította a király szívét, hogy fölékesítse az úrházát Jeruzsálemben. Kiterjesztette rám a királynak, tanácsosainak és a király minden hősvezető emberének a szeretetét. Én pedig megerősödtem, mert Istenemnek az Úrnak a hatalma volt velem, és családfőket gyűjtöttem Izraelből, hogy jöjjenek velem. Hallottuk Isten igéjét, válaszoljunk Isten megszólító szavára, jöjjetek, imádkozzunk. Urunk Istenünk, mennyei édesatyánk, az Úr Jézus Krisztus által, köszönjük neked, hogy ezen a vasárnapon is emlékeztetsz bennünket arra, hogy te vagy a történelem Istene. Te vagy, aki vesztett helyzetekből is ki tudtad hozni Izraelt, a fogságból is haza tudtad vinni mindazokat, akik vágyakoztak a szent hely és az ígéret földje iránt. Urunk, megvalljuk előtted, hogy sokszor megfeledkezünk erről, látjuk mindazt, ami körülöttünk történik, látjuk az erőket, látjuk mindazokat, akik befolyásolni tudják ezt a világot, és elfeledkezünk arról, hogy te vagy a mennyistene, te vagy a történelem ura. Urunk, kérünk, adj nekünk elég hitet, hogy ne csak ezt vegyük észre, hogy mindenek fölött vagy, hanem legyünk alázatos gyermekeiddé, akik meglássuk, hogy nekünk arra van szükségünk, hogy mindenek előtt, ami szívünknek az ura légy. Kérünk téged, hogy taníts bennünket most is erre, hívd magadhoz, őrizd meg, tarts meg, a te szent lelkeddel áld meg mindannyiunkat. Az Úr Jézus Krisztusért hallgass meg. Amen. Isten igéjére, Isten igéjének a hirdetésére készülve énekeljünk. A 153. dicséretet énekeljük. A 153-as dicséret így kezdődik. Ó, mely boldog ember az, ki téged élő igaz egy Istent megismerhet. Kedves testvérek, Istennek igéjét az Esdrás könyvében, a 7. részben, ott is a 28. vers második részében megírtak alapján hirdetem számotokra. Megnevezett helyen így szól Isten igéje, Esdrás, a könyv névadója mondja, én pedig megerősödtem, mert Istenemnek az Úrnak a hatalma volt velem, és családfőket gyűjtöttem Izraelből, hogy jöjjenek velem. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban mai történetünk, amely egy nagyobb egységbe illeszkedik be, ezért is olvastam hosszabban az igét, hogy láthassuk, hogy milyen környezetben hangzik el, amennyire ebből érthető. Szóval egy nagyobb egységbe illeszkedik be, amelyben egy komoly feladat indul el, egy küldetés. A könyvnek a névadója, Esdrás, kap egy feladatot, amit Istentől kap, de megerősítést nyer a királytól is. Egy küldetésben kell elindulnia, és erről mondja azt, hogy megerősödtem, mert Istenemnek az Úrnak a hatalma volt velem. Egy olyan küldetésben indul el, amelyben azt tapasztalhatja, hogy nem egyedül van, hanem az Úrnak a hatalma volt vele. Ez a küldetés, ez a feladat, ez egy nagyon nagy feladat, lesz majd mindjárt róla szó, hogy pontosan mi is a dolga, nem könnyű a helyzete ennek az írástudónak. Azt szeretném mondani, hogy azért is érzem közel ezt a nagyon távoli történetet, bár nem is olyan nagyon távoli, mert valójában az Ószövetség többi része, vagy mindjárt erről is ejtünk szót, valójában távolibb, mint ez. De azért is érzem olyan közel hozzánk ezt a helyzetet, mert valahogy így kéne nekünk is elindulni. Így kéne elindulni azokban a küldetésekben, amikben vagyunk. Azokban a helyzetekben, amiben vagyunk. Fel van készülve ez az ember, írástudó, vagyis ismeri az írásokat, ismeri az Istennek az igéjét. Aztán megerősödik az Isten hatalma által, és utána cselekszik. Azt gondolom, hogy nekünk is vannak feladataink, amit végre kell hajtani. És nem arra gondolok, hogy valaki egy projektet vezet, és akkor egy helyzetet végre kell hajtani, az is egy feladat, de a helyzetünkből adódóan is férfiak vagyunk, nők vagyunk, családban élünk, vagy éppen családon kívül, vannak gyermekeink, unokáink, esetleg magunk vagyunk gyermekek, akik előtt ott van az egész projekt, az élet, amiben meg kellene erősödni az Úr által. Szóval arról beszél ez az ige számomra, hogy Esdrás jól indítja a dolgokat. Vajon mi hogy indulunk el ezekben a feladatokban, amikor terheket veszünk magunkra? Tegnap látszik, itt a díszítésből egy házas pár indult el az Isten áldásával. Vajon hogy indultak el ők, amikor ezt a szövetséget magukra vették? Vajon hogy látunk hozzá, hogy megvalósítsuk azt, ami a dolgunk, ami nem karrierről beszélek elsősorban, hanem a mindennapok feladatai. Miben van az erőnk? Van-e célunk, van-e küldetésünk, látjuk-e, hogy Isten akar valamit kezdeni ezekkel a helyzetekkel is, ahol vagyunk és amiben vagyunk. Valamit el akar érni velünk és bennünk, és nem csak velünk és bennünk, hanem én hiszem, hogy általunk is. Mert Esdrásnak a küldetése arról is szól, hogy Isten általa akart valamit elérni. Arról is lesz szó mindjárt, hogy mit is. Szóval ismeri az Isten akaratát, Isten megszólítja és elindul, hogy megvalósítsa azt, ami rábizatott. Mindannyiunkra bizatott valami. Bizattak emberek, bizatott, hogy bizonyságot tegyünk, bizatott, hogy Istent szolgáljuk, ránk bizatott, hogy másokat az Úrhoz vezessünk, ránk bizatott, hogy megéljük azt, amivé Isten teremtett bennünket. Férj, feleség legyünk, családfők legyünk, erről is lesz majd itt egy kicsit szó. Vagy éppen olyanok, akik a családban vannak, segítőtársak, lehet, hogy éppen olyan helyzetben vagyunk, amikor magányosak vagyunk, és egyedül érezzük magunkat, de hiszem, hogy ezek a helyzetek sem véletlenek. Isten küldetésében lehetünk. Talán nem mindenki számára érthető ez a hosszabb szakasz, ami itt zajlik. Izrael történetére kell tekintenünk, ugyanis valami olyasmi zajlott le, ami nagyon megviselte ezt a népet. Egyszer csak véget ért a története. Egyszer csak mindaz, ami addig történt, véget ért. Jött a babiloni hadsereg, lerombolta a várost, Jeruzsálemet, a Szent Várost, Dávid városát, lerombolta a templomot, Salamon templomát, lerombolt mindent, ami addig Izraelt jelentette. És nem csak lerombolta, hanem felszámolta ott az államiságot és az emberek nagy részét, elvitte a fogságba, a babiloni fogságba. Ott ugyan nem egy koncentrációs táborban telepítették le őket, hanem ez nem kifejezetten a zsidók ellen irányult, hanem mindenkivel így jártak el, aki nem úgy táncolta, hogy ők fütyültek, vagyis hogyha aki föllázat, nem fizetett adót, bármi egyéb miatt meg kellett rendszabályozni, ez volt a babiloni birodalomnak a stratégiája, hogy a népeket össze-vissza telepítgette. Ismerő stratégia ez, igaz? Oda, ahol mások voltak, idegeneket telepített be, jól megkavarta, keverte a helyzeteket, és az lett abban biztak, hogy így nem egy egységes nemzet áll majd velük szembe, hanem valami más birodalmi gondolat lesz az, ami megjelenik. Tehát ebben a helyzetben Izraellel ott volt Isten, nem hagyta magára, és felismerték, hogy a templom ugyan ott van, illetve ott nincs, ahol lenni kéne, de van jövő. Nem csak az ezékieli értelemben, aki hirdette azt, hogy lesz visszatérés, és hogy egyszer megépül a templom. hanem abban az értelemben is, hogy már ott megélhetik a hitüket, abban a helyzetben, amiben vannak. Egyébként önmagában is ez egy óriási dolog és egy óriási példa. Rájöttek, hogy vannak szent irataik. Rájöttek, hogy össze lehet jönni együtt és olvasni az írást. Rájöttek, hogy törvényük van, amit meg lehet tartani. Rájöttek, hogy szombatjuk van, ami másnak nincsen, amit meg lehet tartani. És Izraelnek az identitása nemhogy elveszett volna ebben a helyzetben, hanem megerősödött. A törvényt megismerték, itt már írástudóról, törvénytudóról beszélünk, Esdrás papnál olyanok voltak, akik vezetni tudták a népet, az Isten akarata szerint tudták vezetni a népet. Nem politikusokra gondoljunk itt, hanem olyanokra, akik, bár itt politikai szerepről van szó Esdrás tekintetében, de olyanokra, akik a népet Isten akarata szerint tudták vezetni, azon az úton, amit Isten jelölt ki, tudták mondani, hogy hogyan kell élnie azoknak, akik Istennek a gyermekei abban a világban. Szóval megerősödtek, de a csoda utána történt meg, amikor Babilont felváltotta a következő birodalom, a perzsa birodalom, és Círus kiadott egy rendeletet, hogy aki akar, hazatérhet. Aki akar, visszamehet oda, ahonnan elhozták. És még voltak olyanok, akik emlékeztek erre. Még voltak olyanok, akik a szívükben melengedték ezt. Még voltak olyanok, akik nem voltak soha a Kánaánban, soha ott a ígéret földjén, de továbbadták a szüleik nekik az Isten szeretetét és a szülőföldnek a szeretetét. Voltak olyanok, akik még örömmel indultak el, nem mindenki. Egyébként. Itt Esdrás esetében nem is az első haza indulás van, valószínűleg több hullámban érkeztek, tehát itt nem is az első, ekkor már, ha visszaolvasunk, már áll a templom, már sok minden történt, amikor Esdrás elindul. Szóval, és még lesz olyan alkalom, amikor elindulhatnak. Szóval igazából itt látjuk, hogy a visszatérés megkezdődik. De milyen visszatérés, milyen nehéz helyzet ez, amikor úgy kell visszatérni, hogy egy népnek a történelmére, a végére egyszer csak pontot tettek, és kimaradtak évtizedek abból, ami volt, és valami egészen más kezdődött el ott azon a területen. És amikor visszamentek, mit tettek? Két dolgot tehettek. Az egyik az, hogy megbékélnek azzal, ami akkor történik, és megpróbálnak velük együtt élni. Az egyik dolog az volt, ami ott történt, hogy mivel nem mindenkit vittek el először is, ezért akik ott maradtak, azoknak nem voltak vezetőik, mert a vezetőket azért biztos, ami biztos elvitték, és azok összeházasodtak az ottani népekkel. Összekeveredtek az ottani népekkel. Sőt, mivel sokakat kitelepítettek, és tudják, kedves testvérek, az úgy van, hogy a népek azok olyanok, mint a folyadék, ahol nincs, oda mennek. Ha valahol üres hely van, akkor oda mennek. Ha valahol kiürítenek egy területet, akkor majd jönnek mások, akik benépesítik. Ez történt Izraelbe. Jöttek mások, akik benépesítették. És amikor hazajöttek, ezek a rendes, jóra való emberek a lelkesedésükkel a szívükben mit láttak? Nem csak a romos templomot látták, a romos várost, hanem a romos társadalmat is. A hitüket romokban látták ott. És azt látták, hogy valamit itt most el kell dönteni, és döntéseket is hoztak. Az egyik döntés az volt, hogy elkezdik építeni a templomot. Hogy hozzákezdenek a templom építéshez, és rendet raknak maguk körül. Az első leírás szerint valami 42 ezeren indultak el. Nem volt olyan nagy tömeg, de azért mégiscsak egy, akkoriban ez nem volt egy olyan nagyon kicsi, kevés ember. Elkezdték építeni a templomot, és akkor történt az első probléma, hogy azok, akik ott voltak, az összekeveredett népek meg az idegenek, azt mondták, hogy hát mi is azt hisszük, amit ti szeretnénk, mi is veletek templomot építeni. Engedjétek meg, hogy részt vegyünk a templomnak a felépítésében. És akkor nem az történt, hogy megörültek, többen vagyunk, több pénz, gyorsabban megy. Azt mondták, hogy nem. Ugyanis a bennjövő népek valamilyen szinten átvették, és az a kevert nép, a zsidó vallást. Később egyébként egy részük megmaradt, ők a samáriaiak. Az irgalmas samaritánus példázatából ismerjük őket. Részben ma is egy létező népcsoport, csak nagyon kicsi létszámban élnek ott, ha még megvannak, de volt, hogy lehetett róluk hírt hallani. Tehát a hazaérkezők azt a döntést hozták, hogy nem. Ők, ez az ő templomuk, és ők egyedül fogják felépíteni. Azokat, akiket kizártak ebből, azok nagyon megsértődtek, és feljelentették őket. Valójában egy lázadás készül, és a feljelentésnek a nyomán leállt a templomnak az építése. Nagyon kemény helyzetbe kerültek, az Isten akaratát követték, az Isten törvényéhez ragaszkodtak, és a végül mégis sikertelennek látszott ez a helyzet. De kitartottak, és ragaszkodtak továbbra is ahhoz, amit elhatároztak, és amikor később újra kezdik a templom építését, és megint jönnek a feljelentések, akkor sikerül kikerestetni Círus királynak ezt a rendeletét a következő uralkodóval, Dáriusszal, és mivel Dáriusz megtalálja ezt a régi rendeletet, megerősíti azt, és ezért felépíthetik a templomot. És amikor már készen van a templom, hogy ez a templom azért nem a jeruzsálemi templom, a szépsége sem olyan, de érzelmileg nagyon erősen kötődnek hozzá. Akkor, amikor megtörténik az alapkő letétel, amikor hozzálátnak ehhez az építkezéshez, azt olvassuk, sokan, az idősebb papok, léviták és családfők közül, akik még látták az első templomot, hangosan sírtak, amikor a szemük láttára rakták le ennek a templomnak az alapját, sokan pedig hangosan újjongtak és örvendeztek. És nem lehetett megkülönböztetni messziről, hogy most sírnak vagy újjonganak, ezt írja a Biblia, mert annyira nagy élmény és olyan óriási érzelmi pillanat volt ez az ottaniak számára. Amikor a lerombolt templom újra épül. Nem tudom, hogy jó-e a hasonlat, de kicsit valami hasonló élmény lehetett, amikor mondjuk 1989-ben Magyarországon bekövetkeztek ezek a változások, amit most nevezünk sehogy, csak hogy bekövetkeztek, és 90-ben választások voltak. Sokan úgy érezték, hogy most valami olyan új dolog történik, amiben a réginek a folytatása lesz, modern módon, de annak a folytatása. Sok reménységgel indultunk mi is akkor el, valami új épülhet fel ebben az országban, valami olyan, ami ebben a megszakadt történelmet, mert azt gondolom, hogy a mi történelmünk is megszakadt 1945 után. Egyszer csak elvágták, és valami olyan kezdődött el, olyan akart gyökeret verni, ami nem volt igazi társadalomban igazi előzményekkel. Bár volt előzménye 1919-ben, de az nem az egész társadalmat érintő előzmény volt, hanem egy szűkebb réteget, és hála Istennek elég rövid ideig is tartott. Viszont akkor, amikor megkezdődött ez az újjáépítés, sokan ugyanazzal a érzelmekkel vagy hasonlókkal indultak el, talán az egyházban is, talán mi magunk is, mint akkor, amikor lerakták az alapkövet az új templomnak. És számomra nagyon fontos üzenet, hogy akkor, amikor dönteni kellett a könnyebb út és az Istenhez való ragaszkodás mellett, akkor nem a könnyebb utat választották, hanem azt, hogy Isten akaratát fogják teljesíteni. Esdrás, a következő hullám, akik jönnek haza, templom már áll, és kapnak ajándékokat, amikről itt a levélben olvastunk, a templom házához, tehát a templomhoz mindenféle arany, ezüst és egyéb dolgokat kaphattak, amelyek kellettek az ottani Isten tisztelethez, amelyekre szükség volt. Ezek nem egyszerűen csak olyan dolgok, amelyek valahonnan előkerültek, és most odaadták. Tudjuk, hogy a templomot a babiloniak kifosztották, és elvittek mindent. Valószínűleg abból valami visszakerülhetett, és újra kezdődhetett a kultusznak a nagyszerűsége. Szóval Esdrás akkor megerősödött, mert Istennek, az Úrnak a hatalma vele volt, és elindult. Egy újabb dolog történik, egy újabb része, egy újabb lépés arra, hogy megerősítsék a kultuszt, összegyűjtik a népet, bűnbánati imádságot, bűnbánó imádságot tartanak, megbánják a bűneiket, egybegyűlnek és elkötelezik magukat az Isten mellett, mint egy új nemzetgyűlés, mint a sikemi országgyűlésnek szinte a megismétléseképpen, és akkor utána a döntésük után következmények is jönnek. Nagyon kemény döntéseket hoznak. Az egyik például az, hogy aki továbbra is Isten népéhez akar tartozni, annak el kell bocsátani az idegen asszonyokat. Aki megtartja, aki nem hajlandó elválni tőlük, az nem tartozhat az Istennek a népéhez. Még papokkal is megtörtént ez, ezért a papoknak jóvátételi áldozatot kell majd hozniuk. Mindenkinek valami módon meg kell állniuk ott, és el kell dönteniük, hogy honnan származnak. Esdrás könyvében ilyen származási táblázatokat olvasunk, zsidók komolyan számon tartották, hogy ki kicsoda, hogy honnan származik, hogy honnan kik az ősei. A papságnál például volt olyan, akit kizártak, mert nem tudták igazolni, hogy papoktól származnak. Mert hogy csak a papok, ugye a léviták, csak egy törzs, a papok lehettek azok, akik a templomban szolgálnak, tehát nem lehetett akárki pap, hanem az ilyen családból kellett, hogy származzon. Megerősödött Esdrás, mert látta, hogy a dolgok jó irányba mennek. Megerősödött az Úr által, mert ismerte az Úrnak a törvényét. És akkor tett valamit, azt mondta, hogy családfőket gyűjtöttem Izraelből, hogy jöjjenek velem. Engem ez a családfő kérdés úgy megszólított ebben, hogyha végigolvassuk, többször is előfordul, hogy milyen fontos szerepe van a családfőknek. Velük beszél Esdrás, ők azok, akik odaállnak a hazatérők élére, ők azok, akik irányítják az újjáépítést, ők azok, akik az egész családjukat irányítják, és akik vállalják a vele járó felelősséget és a terhet. És akkor elgondolkodtam azon, hogyha mi is újjáépítésben gondolkodunk, mert azt hiszem, hogy szükségünk van arra, hogy újjáépítésben gondolkodjunk, akkor szükség van a családfőkre. Olyan férfiakra, bocsánat, a Biblia szerint a férfiak a családfők, akik felvállalják ennek a felelősségét, fölvállalják az Isten iránti engedelmesség felelősségét, fölvállalják a családjuk vezetésének a felelősségét az Isten előtt, olyan férfiakra, akik tudnak áldozatot hozni az Isten oltárán, akik valóban a szívüket égő áldozatként tudják az Úrnak adni. Ez a újjáépítés útja. Ennélkül nincs újjáépítés. És itt nem azt jelenti, hogy a nőkre nem lenne szükség, ne értsük félre, kedves testvérek, egyáltalán nem ezt jelenti. Azt jelenti, hogy a férfiakra is szükség van. A maguk helyén a férfiakra is szükség van, mert nem állunk a helyünkön. Nem ott, ahol kellene, nem hagyjuk, hogy az történjen, amit akárki mond, és nem az, amit az Isten mond. Azt gondolom, hogy ez egy fontos programja lehet az életünk újjáépítésének, hogy mindenki találja meg a helyét ebben a világban. A férfiak legyenek férfiak, a nők legyenek nők, és azok pedig, akik nem az Úrtól vannak, azokra nem szabad figyelnünk, hanem az Isten akaratát kell követni. Igen, azzal kezdődött, hogy az Úrtól vette el mindezt ez az ember. Az Úrtól vette el Esdrás ezt, és ebben erősödött meg. És akiket hívott, ők a családfők voltak. És az ő dolguk volt, hogy továbbadják, hogy szolgáljanak azok felé, akik körülötte vannak, a családtagjaik felé, és hogy ebben legyenek vezető szerepben. Családfőket gyűjtöttem Izraelből, hogy jöjjenek velem. Őket gyűjtötte össze, mert velük jött az egész család. Őket gyűjtötte össze, mert velük jöttek a családtagok, a gyermekek, jöttek mindazok, akik a nagy családba tartoztak, és azok, akik a háznak a szolgái voltak, még rabszolgák is érkeztek ilyen módon haza, az egész háza népe hazaérkezett egy-egy családnak. Az Úr hatalmával indul el, és összefog azokkal, akiknek fontos vezető szerepe van. Szükség van-e újjáépítésre? Nem akarok nagy szavakat mondani, azt gondolom, hogy nagyon is szükség van. Persze könnyű lenne azt mondani, hogy hát akkor menjünk és építsük újjá az országot, legyen olyan, amilyennek mi szeretnénk, legyen olyan, amilyennek mi gondoltuk, lehet, hogy nem pont olyan most, amilyennek az Isten igéje szerint lennie kellene. De én azt hiszem, hogy ez túl nagy falat lenne nekünk. Sokkal egyszerűbb a feladatunk. Építsük újjá a magunk életét. Nézzük meg, hogy vajon Istennek szentelt élete az. Vajon úgy élünk el, hogy az Isten akarja. Úgy cselekszünk el, hogy méltó az elhíváshoz, amit Jézus Krisztusban kaptunk. Úgy gondolkodunk-e, olyan komolyan vesszük-e a felelősségünket az életünkben, az Úr szolgálatában és mások felé. Egy nagy újjáépítés kezdődik a nagy rombolás után Esdrás vezetésével. Én hiszem, hogy Isten újjá akarja építeni a mi életünket, újjá akarja építeni az egyházunkat, és újra akarja építeni ezt az országot is. És ebben a mi felelősségünk nagyon nagy, hogy mit válaszolunk erre. Akkor, amikor hívnak, jöjjön velem, mondja Esdrás a családfőknek, mit mondunk, hogyha hív bennünket Isten, bennünket már Jézus szavával, hogy jöjjünk utána, hogy térjünk meg, és a mennyek országának a szolgái legyünk. Mit szólunk erre a hívásra, hogyha azt mondja, hogy egész életünkkel őt szolgáljuk, és neki szolgáljunk, neki adjunk hálát, és őt dicsőítsük. Mit szólunk erre a hívásra? Hagyjuk-e, hogy ő építse újjá az életünket? Ő mondja meg, hogy hogyan kell élni, hogyan kell gondolkodni, hogyan kell cselekedni, hogyan kell helytállni, hogyan kell szeretni, hogyan kell megbocsátani, és hogyan kell bizonyságot tenni ebben a világban. Hagyjuk-e, hogyha hangzik ez a hívás felénk? Esdrás az Isten igéjében erősödött meg. Én szeretném, hogyha mindannyian megerősödnénk ebben, mert hiszem, hogyha Isten igéje megszólít bennünket, hogyha ez a Jézusi szó megszólít bennünket, akkor nekünk fontos és nagy kiváltságunk, hogy engedelmeskedjünk, és akkor át fogja formálni az életünket. És hogyha ő formálja az életünket, ő vezeti a mindennapjainkat, ő ad tanácsot, akkor hiszem, hogy ennek másútt is hatása lesz. Most egy kicsit kilépve ebből a körből, nekünk kell mindannyiunknak családfőkké lenni, nekünk, akik példát mutatunk, nekünk, akik ismerjük az Isten szavát, nekünk, akik tudunk engedelmeskedni az Úrnak ott, ahol vagyunk. Én ebben egy nagy biztatást látok ebben az igében, Isten tud újjáépíteni, Isten tud erőt adni. Egy élet, hogyha kritikus helyzetben van, krízis helyzetben van, megerősítésre szorul. Jézus Krisztus igazi kőszikla ebben az újjáépítésben. Igazi kőszikla, amin építkezhetünk. De higgyük el, nem csak arra jó, hogy segítsen, amikor bajban vagyunk. Nem csak arra jó, hogy kihúzzon, amikor el akarunk süllyedni, hanem arra is, hogy használjon, hogy eszközei legyünk ebben a világban. De ezt nem erőszakkal teszi, hanem az ő szeretetével és hívó hangjával. Hív, hogy munkatársai legyünk a mindennapokban. Helyreállít és odaállít a helyünkre, hogy hirdessük az evangéliumot. Oda szentelt életünkkel, imádságunkkal, Istennek tetsző szavainkkal és az Úrnak tett bizonyságtétellel. Azt mondja Esdrás, én pedig megerősödtem, mert Istenemnek az Úrnak hatalma volt velem. Isten ma is meg tud erősíteni benneteket, meg tud erősíteni mindannyiunkat. És ez a hatalom ma is valóság, ma is velünk lehet, hogy valóban ugyanúgy, ahogy egykor Isten népe megújult, megerősödött, ma is egyen-egyenként megújuljunk és megerősödjünk. És jöjjünk vele oda, ahová vezet, és úgy, ahogyan hív bennünket. Ami mennyei atyánk adjon erőt nekünk, hogy tudjuk ezt cselekedni, és hogy tudjunk az ő követei lenni ebben a világban mindenki felé. Amen. A 445. dicséretnek az első versét énekeljük. Csendesedjünk el, és az imádságunkat vigyük egyenként az Úr elé. Amen. Jöjjetek, emeljük fel a mi szíveinket, és együtt is imádkozzunk. Urunk Istenünk, mennyei édesatyánk, köszönjük neked, hogy szóltál hozzánk, és emlékezetünkbe idézted, mi a te akaratod, és mi a te terved. Köszönjük neked, hogy egyen-egyenként elhívtál, és kiválasztottál bennünket, hogy a tiéd legyünk, és hozzád tartozzunk. Köszönjük, hogy úgy intézted az életünket, hogy megismerjünk téged, meglássuk a te nagyságodat, megérezzük, megtapasztaljuk a te szeretetedet, és meglássuk azt, hogy alkalmassá tudsz tenni bennünket arra, hogy ebben a világban a te küldetésed szerint járjunk. Urunk, megvalljuk előtted, sokat ellenkezünk, hogy okosabbak vagyunk nálad sokszor, úgy gondoljuk, hogy mi jobban tudjuk, mit kell tenni, mint te. Bocsásd meg a mi engedetlenségünket, bocsásd meg, amikor nem vagyunk elég alázatosak, amikor veled vitatkozunk, amikor nem tudunk melletted dönteni. Urunk, köszönjük, hogy van tanácsod és útmutatásod, köszönjük, hogy te vagy az, aki megmutatod nekünk, hogy mit jelent a te gyermekednek lenni, és a te utaidban járni. Imádkozunk most, Urunk, különösen is azokért, akik nem a helyükön vannak, akik nem találtak rá a helyükre. Imádkozunk a férfiakért, családfőkért, hogy azokká legyenek, akiknek Isten látni akarja őket. Kérlek, Urunk, hogy add meg nekünk, hogy lehessünk olyan férjek, olyan apák, akik a te akaratod szerint élünk, cselekszünk, imádkozunk napról napra. Kérünk, Urunk Istenünk, azokért, akik nem találják a helyüket ebben a világban, imádkozunk feleségekért, édesanyákért, hogy engedelmes gyermekeid lehessenek a mindennapokban. És minden szerettünkért kérünk téged, azokért a fiatalokért, akik keresik az utat a mindennapokban, keresik a párjukat, akik bizonytalanok, nem tudják, hogy hogyan alakulnak majd a dolgok, mindazokért, akik már ebbe benne vannak, vagy akik erre készülnek, adj nekik bölcsességet, Urunk, és adj nekik erőt, hogy ne ez a világ vigye el őket, hanem te tartsad meg, és a te áldásodban részesüljenek. Urunk, így imádkozunk mindenkiért, aki körülöttünk van, önmagunkért és másokért, és add a te békességedet bennünk és közöttünk. Áld meg az életünket. Urunk, előtt hozzuk betegeinket, előtt hozzuk megszomorodott szívű testvéreinket, előtt hozzuk azokat, akiknek szüksége van a te vigasztalásodra, és így imádkozunk mindenkiért, aki nélkülöző, aki nehéz helyzetben van, akár megélhetés, akár emberi kapcsolatok tekintetében. Urunk, imádkozunk egyházunkért, hogy mi mindannyian jó bizonyságú legyünk ebben a világban, a te szeretetedről és az evangéliumról. Imádkozunk országunkért és nemzetünkért, te tarts meg bennünket, őrizd meg a te kegyelmedből, és hordozd a tiédet, a te népedet. Urunk, hadd legyünk ennek a magyar nemzetnek a példái a ragaszkodásban és a engedelmességben irántad. Az Úr Jézus Krisztus érdeméért kérünk, hallgasd meg a mi imádságunkat. Amen. Együtt is imádkozzunk, ahogyan az Úr Jézus tanított bennünket. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Isten tisztelet végén a záróéneket énekeljük, az áldást vesszük, és végül a himnusz következik. A záróénekünk ezen az alkalommal a 396. dicséret, ébredj bizonyságtévő lélek. az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal. Amen.